hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Október 1-től a három gyermekes édesanyáknak is SZIA-mentes lesz a jövedelmük. Jövő januártól az intézkedést a két gyermekes édesanyákra is kiterjeszték, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára. Benede Attila hangsúlyozta, a kedvezmény októbertől 250 ezer édesanyát érint, akiknél átlagosan 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig 1 millióra emelkedik a kedvezményezettek száma. Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik, húzta alá a helyettes államtitkár. Szavai szerint az SZIA mentességgel és a családi adókedvezmény megduplázásával akár 3,5 millió forint maradhat egy három gyermekes családnál, ami egy nagyon komoly összeg. Ha van akarat, akkor meg lehet állítani az illegális migrációt, jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Szegeden. Zsigmond Barna Pál a Migráció Kutató Intézet által a 2015-ös európai migrációs krízis 10. évfordulója alkalmából rendezett konferencián újságíróknak azt mondta, ha van akarat, stratégia az illegális migráció megállítására, akkor hozzá lehet rendelni hatékony eszközöket, hiszen a magyar rendszer működik. A politikus úgy fogalmazott, a magyar rendszer nagyon egyszerű, védeni kell a külső határokat, az Európai Unión kívül kell átvenni a kérelmeket, hatékony kiutasítási rendszerre van szükség, segítséget azokba az országokba kell vinni, ahonnan kibocsátják a menekülteket, és fel kell lépni az embercsempészek ellen. A Demján Sándor program részét képező minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezési pályázatnak köszönhetően már 1300 hazai cég rendelkezik honlappal és social media felülettel, mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára Budapesten. A Neumann Technológiai Fesztiválon, ami egyben a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja pályázat, hivatalos záróeseménye is volt, Szabados Richárd közölte, ez az 1300 cég főként a szolgáltató és kereskedelmi szektorból került ki. Az államtitkár ismertette, hogy a pályázat indulását követően 13 ezer cég regisztrált, közülük a folyamatos értékelés következtében 4300-an már megkapták a pozitív támogatói döntést, ami ebben az esetben egy utalvány. Szabados Richárd kiemelte, a programban rendelkezésre álló 9 milliárd forintból körülbelül 6000 vállalkozást tudnak támogatni. Nyitott pincék, dűlő túrák és kulturális események várják az érdeklődőket október 3-a és 5-e között a Tokaj hegyaljai szüreti napokon, Magyarország egyik legrégebbi szüreti fesztiválján. Az 1932 óta megtartott rendezvény helyszíne idén a Tokaji Fesztiválkatlan, de a település számos pontján is programokkal készülnek a hétvégén. Többek között a Tokaj Hegyalja Egyetem mezőgazdasági technikumában szombaton egész napos szüreti kavalkáddal várják a látogatókat, és a Tokaji Borászok Asztaltársasága is dűlőtúrákat szervez ezen a napon. Emellett egész hétvégén nyitott pincék és kulturális események színesítik a programot, a fesztivál helyszínei között pedig városnéző sétavonat és elektromos kisbusz is közlekedik. A fesztivál célja, hogy a tokaji borvidék hagyományait, értékeit és kulturális sokszínűségét bemutassák a nagy közönségnek. Sport. Elindult a jegyértékesítés az Európa bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda válogatott első Eurókupa mérkőzésére, amelyen október 16-án Nagykanizsán a törököket fogadja. A nemzeti csapat 3 nappal később Prágában a csehek vendégeként lép pályára. Az Eurókupában a tavalyi kontinens viadal 3 érmese, illetve a következő Európa-bajnokság 5 társrendezője szerepel 2-4-es csoportban, vagyis ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi EB-selejtező sorozatában. A kvartettek első 2 helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi 4-es döntőbe. Végül az időjárásról. Északkelet felől magasabb szinteken egyre vastagabb felhőzet érkezik, így nagy részt felhős idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan lehetnek. Kevés helyen gyenge csapadék előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északkeleti kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Yeah.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kazuo Ishiguro Csellisták című írásának harmadik befejező részét Schmidt Zoltán olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Csellisták. Szeptember vége felé, amikor a felfeltámadó szél már jelezte, hogy kezd hidegre fordulni az idő, Giancarlót felhívta Amsterdamból Kaufmann úr, az egyik ötcsillagos belvárosi szálloda kis kamarazenekara, ugyanis csellóst keresett. A zenészek hetente 4 alkalommal játszottak az étterem végében lévő galérián, és emellett néhány kisebb, nem zenei jellegű feladatot is el kellett látniuk a hotel más részlegeiben. A szállás és az ellátás egyesség tárgyát képezte. Kaufmann úrnak az üresedésről értesülvén rögtön eszébe jutott Tibor, és az állást fenn is tartották neki. Azonnal szóltunk Tibornak. A kávézóban még aznap este, amikor Kaufmann úr telefonált. És mondhatom, mindannyiunkat meghökkentette, hogy milyen hűvösen fogadja a hírt. Nagyon másként viselkedett még a nyáron, amikor megszerveztük neki a meghallgatást Kaufmann úr látogatásakor. Különösen Giancarlo lett fölöttébb mérges. De hát mit kell ezen annyit agyalnod, nyaggatta. Mit vártál, hogy majd a Carnegie Halltól keresnek? Nem szeretnék hálátlannak tűnni, de ezt a döntést alaposan át kell gondolnom. Hogy akarok-e olyanoknak játszani, akik közben diskurálnak és esznek? Meg az egyéb feladatokat is. Biztos, hogy ez megfelelő állás olyas valakinek, mint én? Giancarlo mindig is hajlamos volt könnyen dühbe gurulni, és ekkor nekünk többieknek kellett visszafogni, nehogy megragadja Tibort a zakójánál fogva, és az arcába ordítson. Egyikünk másikunk még azt is kötelességének érezte, hogy a fiú pártját fogja, rámutatva, hogy mégiscsak az ő életéről van szó, és nem köteles olyan állást elvállalni, amelyben nem érzi jól magát. Végül aztán mindenki lecsillapodott, és Tibor is belátta, hogy az állásnak megvannak az előnyei, ha ideiglenes megoldásként tekint rá. Városunk, jelentette ki meglehetősen tapintatlanul, úgyis tespedésbe süllyed, miután véget ér a turista szezon. Amsterdam viszont igazi kulturális központ. Alaposan át kell gondolnom mindezt, mondta végül. Kérlek, jelezd Kaufmann úrnak, hogy 3 napon belül értesítem a döntésemről. Giancarlo igen elégedetlen volt ezzel a válasszal, elvégre lelkes hálálkodásra számított. De azért fogta magát, és már indult is, hogy visszahívja Kaufmann urat. Aznap esti beszélgetésünk során egyetlen egyszer sem került szóba Eloise McCormack. Mégis mindannyiunk számára egyértelmű volt, hogy az ő befolyása érződik Tibor minden szava mögött. Az a nő egy öntelt kis szaros csinált a fiúból, szólalt meg Ernesto, miután Tibor távozott. Csak álljon elő ezzel a tempóval Amsterdamban, ott majd szépen helyére teszik, ahogy kell. Tibor annak idején nem számolt be Eloise-nak a Kaufmann úr előtti próbajátékról. Sokszor már-már belefogott, de végül mindig visszakozott, és aztán minél inkább elmélyült a barátságuk, annál nagyobb árulásnak érezte, hogy egyáltalán belement ilyesmibe. Így persze semmiféle indíttatást nem érzett arra, hogy az újabb fejleményeket megbeszélje vele, vagy akár csak sejteni engedje, hogy mit fontolgat. Csak hogy a titkolózás sosem volt erőssége, ezért az a döntése, hogy a történteket titokban tartja, váratlan következményekhez vezetett. Aznap délután szokatlan meleg volt. Tibor szokás szerint megjelent a lakosztályban, és egy új darabot kezdett játszani, melyet már egy ideje gyakorolt. Ám alig 3 perc elteltével a nő megállította, és azt mondta. Valami nincs rendjén. Már akkor éreztem, amikor belépett. Mostanra annyira megismertem magát, hogy szinte már abból tudtam, ahogy kopogott. Most pedig, hogy hallottam játszani, már egészen biztos vagyok a dologban. Semmi értelme, hogy tovább titkolózzon. Tibor csüggettel leengedte a vonót, és már éppen azon volt, hogy könnyít a lelkén, amikor Eloise felemelte a kezét, és így folytatta. Tovább már nem köntörfalazhatunk. Maga mindig próbálja kerülni a témát, de hiába. Beszélni akarok róla. Már vagy egy hete meg akarom ezt beszélni magával. Csak ugyan? Tibor döbbenten nézett rá. Igen. A nő elhúzta a széket, és most először szembefordult vele. Nem állt szándékomban, hogy megtévesszem. Az elmúlt néhány hét nem volt éppen könnyű időszak számomra, maga pedig igazán jó barátként viselkedett. Már a gondolata is elborzaszt annak, hogy esetleg úgy képzeli, netán valamilyen ócskas vihágság, amit csinálok. Ne, kérem, ezúttal hadd mondjam végig. Magyarázatot akarok adni. Ha most átadná a csellóját, és megkérne, hogy játszak rajta, el kellene utasítanom. Nem lennék rá képes. Nem azért, mert a hangszere nem elég jó, nem valami efféle okból. Ám tudnia kell, ha most azt hiszi, hogy szélhámossal van dolga, hogy olyas valakinek mutattam magam, ami nem vagyok, akkor nagyon téved. Gondoljon csak bele, mi mindent értünk el együtt. Hát nem azt igazolja mindez, hogy nem vagyok szélhámos. Való igaz, azt mondtam magának, hogy virtuóz vagyok. Nos, hadd magyarázzam meg, hogyan is értettem ezt. Úgy értettem, hogy különleges adottsággal születtem, éppen úgy, ahogy maga. Nekünk kettőnknek birtokunkban van valami, ami a csellósok többségéből hiányzik, akármennyit gyakorolnak. Ezt a valamit rögtön megéreztem magában az első pillanatban, amikor a templomban meghallottam a játékát. És valamiképpen nyilván maga is megérezte bennem. Ezért határozott úgy annak idején, hogy eljön hozzám ide a szállodába. Tudja, Tibor, a hozzánk hasonlók igen kevesen vannak, és felismerjük egymást. Az a tény, hogy még nem tanultam meg csellózni, mindezen mit sem változtat. El kell fogadnia, hogy igenis virtuóz vagyok. Csak éppen olyan, akit még nem bontakoztattak ki. Maga is ilyen. Még magát sem bontakoztatták ki teljesen, éppen ezen munkálkodtam az elmúlt hetekben. Igyekeztem segíteni, hogy lehámozza magáról mindazt, ami a kibontakozása útjában áll. De becsapni nem akartam. A csellisták 99%-ánál semmi nincs a külső rétegek alatt. Nincs mit kibontakoztatni. Ezért az olyanoknak, amilyenek mi vagyunk, segítenünk kell egymást. Ha meglátunk egy hozzánk hasonlót egy zsúfolt téren, bárhol a világon, érintkezésbe kell lépnünk egymással, mert nagyon kevesen vagyunk. Tibor észrevette, hogy könnyek gyűltek a nő szemébe, de a hangja mindvégig határozott maradt. Most elhallgatott, és újfent oldalt fordult. Ön tehát különleges csellistának tartja magát, szólalt meg Tibor rövid hallgatás után. Igazi virtuóznak. Miss Eloise, nekünk többieknek meg kell ragadnunk a bátorságunkat, és úgy bontakoztatjuk ki magunkat az ön szavával élve, hogy nem tudjuk, mit találunk majd a külső rétegek alatt. Ön viszont fittyet hány erre a kibontakoztatásra. Nem tesz semmit, de meg van győződve róla, hogy igazi virtuóz. Nagyon kérem, ne legyen mérges. Tudom, hogy az egész őrültségnek hangzik, mégis így áll a dolog, ez az igazság. Anyám nagyon hamar felismerte az adottságomat, már egészen kicsi koromban. Ezért legalább hálás lehetek neki. Csak hogy a tanárok, akiket választott nekem, amikor 4 éves voltam, aztán 7 éves, majd végül 11 éves koromban, hasznavehetetlenek voltak. Anya ezt nem tudta, de én tudtam. Már kislánykoromban kialakult bennem ez az ösztön. Tudtam, hogy meg kell védelmeznem az adottságomat azoktól, akik minden jó szándékuk dacára teljes egészében szétrombolhatják. Így aztán kirekesztettem őket. Magának is ezt kell tennie, Tibor. Az adottsága igazi kincs. Ne haragudjon, vetette közbe a fiú ezúttal már szeridebben. Azt mondja, gyerekkorában csellózott, most viszont 11 éves koromban fogtam utoljára a kezemben csellót. Aznap, amikor elmagyaráztam anyának, hogy nem tanulhatok tovább rótúrral. Megértette. Egyetértett azzal, hogy jobb, ha nem teszünk semmit, csak várunk. A legfontosabb az volt, hogy az adottságom sértetlen maradjon. Még mindig eljöhet az én időm. Persze gyakran úgy gondolom, hogy túlságosan sokáig vártam. 41 éves vagyok. De legalább nem romboltam le azt, amivel születtem. Az évek során rengeteg tanárral megismerkedtem, akik állították, hogy segíthetnek, de én átláttam rajtuk. Tudja, Tibor, néha nem könnyű a tisztánlátás, még nekünk sem. Ezek a tanárok, ezek annyira szakszerűek, olyan választékosan beszélnek. Az ember csak hallgatja őket, és eleinte be is dől nekik. Azt gondolja, hogy na végre, valaki végre segíthet, egy közülünk való. Aztán kiderül, hogy egyáltalán nem ez a helyzet. Ilyenkor keménynek kell lenni, el kell zárkózni tőlük. Jól jegyezze meg, Tibor, mindig jobb tovább várni. Néha bánt a gondolat, hogy még nem tártam fel az adottságomat, de legalább épségben megőriztem, és ez az, ami igazán számít. Tibor végül eljátszott néhányat a begyakorolt darabok közül, de már nem alakult ki köztük a megszokott hangulat, és a szokásosnál hamarabb véget vetettek a találkozónak. Lent a piaczán a kávéjukat iszogatva alig-alig szóltak, míg nem aztán Tibor előállt azzal, hogy néhány napra elutazik. Mindig is szerette volna felfedezni a környéket, mondta, úgyhogy most szervezett magának egy rövid kirándulást. Jót fog tenni magának, mondta a nő csendesen. De ne maradjon el sokáig, még sok teendő vár ránk. Tibor biztosította róla, hogy legfeljebb egy hétig lesz távol. Mégis, amikor elváltak, Elois viselkedése nyugtalanságról árulkodott. Amit Tibor az utazásról mondott, az nem mind volt igaz. Még nem tette meg a szükséges előkészületeket. Ám miután aznap délután elköszönt a nőtől, hazament és telefonálásba fogott. S végül sikerült ágyat foglalnia egy diákszálláson, az umbriai határ mellett, a hegyek között. Este odajött hozzánk a kávézóban, és miután beszámolt a kirándulásról, mire válaszul mindenféle egymásnak ellentmondó tanácsokkal láttuk el, hogy hova menjen, mit nézzen meg, igencsak jámborul megkérte Giancarlót, tudassa Kaufmann úrral, hogy örömmel elfogadja a felkínált állást. Mi más tehetnék? Kérdezte. Mire visszajövök, nem marad egy árva vasam se. Tibor számára egész kellemesen telt a vidéki tartózkodás. Csupán keveset mesélt róla, mindössze annyit, hogy megismerkedett néhány német túrázóval, és hogy a domboldalokon található trattóriákban többet költött, mint amennyit szabad lett volna. Egy hét elteltével érkezett vissza, láthatóan felélénkülve, ugyanakkor tartva attól, hogy a távolléte alatt Elois McCormack elhagyta a várost. A turisták serege ekkorra már megritkult, a kávézó pincirei kültéri fűtőállványokat hoztak ki, és helyeztek el az asztalok között. Visszaérkezése délutánján a szokott időben Tibor megjelent csellójával az Excelsiorban, és örömmel konstatálta, hogy Elois ott várja, mi több, hogy egyértelműen hiányzott neki. Lelkes örömmel üdvözölte a fiút, és ahogy mások túláradó érzelmektől indítatva ételt vagy innivalót tukmáltak volna rá, úgy tuszkolta a megszokott széke felé, s közben már nyitotta is ki a cselló tokját, és sürgette a fiút. Játsszon nekem, rajta, játsszon már! Csodálatos délután töltöttek együtt. Tibor aggódva nézett a látogatás elébe. Nem tudta, mire számítson Eloisz vallomása és rosszájézű búcsújuk után. De mintha minden feszültség egyszerűen semmivé lett volna. A hangulatuk jobb volt, mint valaha. Tiborban még akkor sem támadt semmiféle neheztelés, amikor az egyik darab elhangzása után Eloisz lehunyta a szemét, majd hosszas, szigorú kritikával illette a játékát. Sokkal inkább sürgető késztetést érzett, hogy a lehető legteljesebb mértékben megértse őt. Másnap és harmadnap is ugyanilyen hangulat uralta a találkozásukat. Nyugodt, olykor egyenesen kedélyes, és Tibor biztosan érezte, hogy még soha életében nem játszott ilyen jól. Egy szóval sem említették az elutazása előtti beszélgetést, és Eloisz egyetlen kérdés sem tett fel a vidéki kirándulás kapcsán. Semmi másról nem beszéltek, csak a zenéről. A visszaérkezését követő negyedik napon egy sor kisebb kellemetlenség, egyebek közt a WC-tartály kiukadása miatt nem tudott megjelenni az Excelsiorban a szokásos időben. Már szürkült, amikor elsietett a kávézó mellett. A pincérek sorra gyújtogatták a gyertyákat a kicsiny üvegmécses tartókban, mi pedig már jócskán benne jártunk az első blokkban. Tibor odaintett nekünk, aztán ment tovább a szálloda felé. A cselló miatt úgy tűnt, mint a sántítana. Feltűnt neki, hogy a recepciós csak némi habozás után nyúlt a telefonért, hogy föltelefonáljon a lakosztályba. Odafönt aztán Eloisz szívélyesen fogadta az ajtóban, de valahogy mégis a korábbiaktól eltérően, és mielőtt a fiú megszólalhatott volna, gyorsan azt mondta. Nagyon örülök, hogy eljött Tibor. Épp magáról meséltem Peternek. Úgy bizony, Peter végre rám talált. Aztán bekiáltott a lakosztályba. Peter megjött, itt van Tibor, méghozzá a csellójával együtt. Ahogy a fiú belépett, a termetes, őszülő férfi mosolyogva emelkedett fel ültéből, és nehézkesen lépett felé. Erőteljesen megmarkolta Tibor kezét, és így szólt. Már annyit hallottam magáról. Eloisz meg van győződve róla, hogy önből igazi sztár lesz. Peter nagyon kitartó, szólt közben a nő. Tudtam, hogy végül úgy is rám talál. Előlem nem lehet elbújni, felelte a férfi. Azzal odahúzott egy széket Tibornak, és pezsgőt töltött neki egy pohárba, a bárpulton álló jegesvödörbe hűtött üvegből. Jöjjön csak, Tibor, ünnepelje velünk, hogy ismét együtt vagyunk. Ahogy Tibor belekortyolt a pezsgőbe, látta, hogy Peter véletlenül épp a szokásos csellós székét kínálta fel neki. Eloisz közben kiment valahová, így aztán magukra maradva a poharukkal a kezükben kettesben beszélgettek egy darabig. Peter megnyerő modorban számos kérdést tett fel a fiúnak. Milyen volt a gyermekkora Magyarországon? Nem érte sokként, amikor első alkalommal nyugaton járt? Bár tudnék valamilyen hangszeren játszani, mondta aztán. Maga igazán nagyon szerencsés. Én is szívesen megtanulnék zenélni. Persze, most már nyilván késő. Ó, ne mondjon ilyet. Sosem késő, felelte Tibor. Igaza van. Soha nem mondjuk, hogy már késő. Ez mindig csak kifogás. Elfoglalt ember vagyok, és mindig azt mondom magamnak, hogy túlságosan elfoglalt vagyok. Ezért nem tanulok franciául, ezért nem tanulok zenét, ezért nem olvasom el a háború és békét, ezért nem csinálom mindazt, amit mindig is szerettem volna. Eloisz kislánykorában zenélt. Gondolom beszélt magának erről. Igen, mondta. Úgy látom, komoly tehetséggel áldotta meg a sors. Az már egyszer biztos. Bárki megmondhatja, aki csak ismeri. Csupa érzékenység. Neki kellene zeneórákat vennie, nem nekem ezekkel a virsli ujjakkal. Nevetve tartotta fel a kezét. Jó lenne megtanulni zongorázni, de hát ilyen ujjakkal mit várjon az ember? Arra jók, hogy a földet túrja. Ezt csinálták az őseim nemzedékeken át. A hölgy viszont, intett poharával a csukott ajtó felé, benne aztán van érzékenység. Amikor Eloisz végre kilépett a hálószobából, sötét estei ruha volt rajta, és nem kevés ékszer. Peter, ne untass Tibort, mondta. Őt nem érdekli a golf. A férfi széttárta a karját, és segítségkérően nézett Tiborra. Hát most mondja meg, szóltam én akár csak egyetlen szót is a golfról. Tibor ekkor közölte, hogy magukra hagyja őket, nem akar zavarni. Látja, hogy vacsorázni indulnak. Szavait Eloisz és Peter részéről is tiltakozás fogadta, s a férfi azt mondta. Nézzen csak rám, hát úgy festek, mint aki vacsorázni készül. Noha Tibor úgy találta, hogy az öltözéket tökéletesen megfelelő, felnevetett, mert a kérdésben tréfát sejtett. Nem mehet úgy el, hogy ne játszott volna valamit, folytatta aztán Peter. Már annyi jót hallottam a játékáról. Tibor zavarodottan már kezdte is kicsatolni a csellótokját, ám Eloisz közbelépett, és tőle eddig nem hallott, igen határozott hangon azt mondta. Tibornak igaza van, későre jár. Itt az éttermekben nem tartják szabadon az asztalt, ha nem érkezünk időben. Peter, menj öltözz át. Talán meg is borotválkozhatnál. Én addig lekísérem Tibort. Váltani akarok vele pár szót négy szem közt. A liftben szívélyesen mosolyogtak egymásra, de hallgattak. Amikor kiléptek a szállodából, látták, hogy már felgyúltak a piazza esti fényei. A helybéliek gyerekei, akik már visszatértek a nyaralásból, labdát passzolgattak, megkergetőztek a szökőkút körül. Javában zajlott a passeggiata, és felteszem, még a mi zenénk hangja is odaszűrődhettek hozzájuk a téren át. Nos, ezzel vége, szólalt meg egy idő után Eloisz. Megtalált úgy, hogy nyilván megérdemel engem. Nagyon rokon szembes ember, mondta Tibor. Visszamegy vele Amerikába? Igen, néhány nap múlva, nyilván. Hozzám egy feleségül? Gondolom. A nő egy pillanatra nagyon komolyan nézett rá, aztán elkapta a tekintetét. Gondolom, ismételte meg. Sok boldogságot kívánok. Peter igazán kedves, ráadásul zenebarát. Ez pedig fontos önnek. Igen, ez valóban fontos. Miközben készülődött a vacsorához, nem golfról beszélgettünk, hanem zeneórákról. Csak ugyan? Nekem vagy neki tartott zeneórákról? Mindkettőről. Persze nem hiszem, hogy bőséggel akadnának Portlandbe olyanok, akik önt taníthatnák. A nő felnevetett. Ahogy mondtam, a hozzánk hasonlóknak nincs könnyű dolga. Igen, ezt meg is értem. Az utóbbi hetek nyomán sokkal inkább megértem, mint korábban bármikor. Tibor néhány pillanatra elhallgatott, majd így folytatta. Miss Eloisz, el kell mondanom valamit, mielőtt elválunk. Nem sokára Amsterdamba megyek. Elvállaltam egy állást az egyik nagy szállodában. Csak nem londiner lesz. Nem. Egy kis kamarazenekarban fogok játszani a szálloda éttermében. A vendégeknek játszunk, miközben vacsoráznak. Éberen figyelte a nőt, és látta, hogy a tekintetében előbb felvillan valami, majd ki is alszik. Eloisz a karjára tette a kezét, és rámosolygott. Akkor hát sok szerencsét. Azoknak a vendégeknek nagy élményben lesz részük. Remélem. Néhány pillanatig csak álltak szótlanul egymással szemben a hotel bejáratának fénykörén alig túl, köztük a cselló testes alakja. Azt is remélem, mondta végül Tibor, hogy nagyon boldog lesz Peter úrral. Én is remélem, felelte a nő, és újból nevetett. Aztán megpuszilta, és egy pillanatra megölelte a fiút. Vigyázzon magára, mondta. Tibor köszönetet mondott neki, aztán még fel sem ocsudott, és már csak azt látta, hogy a nő megy vissza a szállodába. Nem sokkal ezután Tibor elhagyta városunkat. Amikor még utoljára ittunk vele egyet, nyilvánvalóan igen hálás volt Giancarlónak és Ernestónak az állásért. Meg mindannyiunknak azért, hogy a barátunkká fogadtuk. De mindvégig óhatatlanul az volt az érzésem, hogy kissé távolságtartóan viselkedik. Többen is így gondoltuk, nem csak én. Igaz, Giancarlo a rá jellemző módon ezúttal a pártját fogta. Azt mondta, szerinte Tibor már alig várja élete új fejezetét. Ezért volt feszült. Alig várja? Már miért várná? Kérdezte Ernesto. Egész nyáron azt hallgatta, hogy mekkora zseni. A szállodai munkája ehhez képest visszalépés. Az is visszalépésnek, hogy itt üldögélt és velünk diskurált. Nyár elején még rendes srác volt, de azután, amit az a nő művelt vele, jobb is, hogy elhúzza a csíkot. Ahogy mondtam, mindez 7 éve történt. A fiúk abból az időből már továbbálltak. Giancarlo is, Ernesto is, mindenki. Csak mi maradtunk ketten, Fabiannal. Mielőtt a minap megláttam a piaczán, már jó rég nem jutott eszembe a mi ifjú magyar maestrónk. Könnyen ráismertem. Egyértelműen testesebb lett, a nyaka is megvastagodott. A kézmozdulatában, ahogy odaintette a pincért, volt valami, bár talán csak beleképzeltem, valamiféle türelmetlenség, az a nyegles stílus, ami egy bizonyos fajta keserűség vele járója. De talán túl szigorúan ítélem meg, hiszen csak abban a pillanatban vettem észre. Mégis az a benyomásom támad, hogy kiveszett belőle az az ifjonti törekvés, hogy örömet okozzon, és lekopott róla egykori finom modora. Hasznos változások a mai világban, mondhatnánk. Oda mentem volna, hogy szót váltsak vele, de mire a blokkunk véget ért, már elment. Nem tudhatom, nem csupán a délután töltötte a városban. Öltöny volt rajta, nem különösebben elegáns, egészen hétköznapi, úgyhogy talán valamilyen rendes hivatali állása van. Vagy esetleg dolga akadt a környéken, és a régi idők emlékére felkereste városunkat. Ki tudja. Ha ismét felbukkan a téren, és épp nem játszom, oda megyek hozzá, hogy váltsunk pár szót.
Kazuo Ishiguro Csellisták című írásának harmadik befejező részét Schmidt Zoltán előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a Medgyesi Zsófia szalézi nővérrel múlt héten megkezdett beszélgetésünket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mindannyian Istenhez tartozunk, és az ő jelét viseljük a szívünkön, és a missziós küldetés, hogy adjuk tovább azt az örömhírt, hogy igen, van feltámadás, hogy igen, van remény, hogy a halál nem az utolsó szó, hogy a szenvedés, az csak egy állomás, és onnantól kezdve van tovább. Ez minden keresztény embernek az az öröme kéne, hogy legyen, ami erőt ad. Az, hogy utána már milyen hivatás, hogy most családos, vagy éppen egyedülálló, vagy hogy éppen szerzetesi, ez már az Istennek az álma és az ajándéknak az elfogadásáról szól, de mindannyian erre vagyunk hivatva, hogy Isten szeretetének a csatornája legyünk a világ számára, mert hogyha ő fogja a kezünket, akkor mihelyt megfogjuk valakinek a kezét, valójában megtörténik az, hogy az Istennel fogunk kezet.
És volt egy ilyen konkrét pillanat, amikor így érezted, hogy akkor most Zsófikám, én szeretném, hogyha te az én szerzetes nővérem lennél.
Igen, volt. Vicces, mert alapvetően elég konkrét ember vagyok, és a Jóistennel is így jól megbeszéltem, hogy jó, itt vagyok egyetemen, de most már hivatás kérdésben én szeretnék választ kapni, és adatott egy lehetőség, hogy Erasmusszal külföldre utazzak, és úgy voltam vele, hogy jól van, uram, letelik ez az időszak, én utána választ szeretnék kapni a hivatásomban, és úgy hazajön, hogy ezt intézem. Mert ha nem szerzetes, akkor én meg akarok házasodni, szeretnék egy szép keresztény családot, és így haladni előre. Most az a döbbenet, hogy az Erasmus ideje alatt, amit külföldön töltöttem, tele volt annyi jelzéssel, hogy nekem szerzetes hivatásom van, csak nem tudtam felismerni. És úgy jöttem haza, hogy hát, szerintem nekem családos hivatásom van, 98% nekem ez, de ezt a 2%-ot, hát, azt nem tudom lezárni. Hogyha mégsem ez lenne az utam, uram, akkor szólj, így megbeszéltem vele, hogy akkor legyen így. Én megmentem, hogy járjam az utamat, és nagyon vágytam közösségre. Nem volt nekem elég, hogy a gimiben volt hittan, szerettem volna egyetem alatt is folytatni. Volt bennem ez a vágy mindig, hogy ismerni az Istent, hiszen végtelen, de egyszerűen vonzott mindmáig. És nagyon hálás voltam, amikor pont Albertfalván megérkezett Gável Henrik atya, és elindított egy ifjúsági közösséget, csütörtök esti hittanokat, és nagy örömmel kezdtem el oda járni, és rengeteget kaphattam. Mindig azt éreztem, hogy van egy újabb plusz gondolat, ami lelkileg kibontakoztat, hogy megismeretem jobban az Úr Jézust, hogy itt van velünk az oltári szentségben, és csak felerősödött bennem az, hogy milyen jó vele lenni. Tehát egyszerre tágult bennem a szívemben a vágy a vele töltött idő iránt, illetve az, hogy vele is érte tenni. És olyan érdekes volt, mert ebben az időszakban kezdték el mondani az emberek, hogy de Zsófi, neked nincsen hivatásod, és így hát mondtam, hogy hát van családos, és hogyha hívna az Isten, akkor mennék, de nem hív, és még dühöngtem is, hogy hát a családos is ugyanolyan hivatás, és hát nyilván, de már ott volt valami, kezdett valami kibontakozni. Szívesen elmesélem ezt a részt így a hivatás történetemből, mert rendkívüli számomra megtapasztalni azt, hogy mennyire konkrét az Isten az ember életében. Ugye említettem a családos táborokat is, És hát most már szervezőként vettem részt 2017-ben, meg hát már ott előtte is rengeteget segítettem szívesen. És hát elérkeztünk Bodajkra. Most Bodajkon tudni kell, hogy van egy Mária kegyhely. Én akkor tájt így fiatalként már nagyon kezdett elegem lenni, hogy egyedül vagyok, és hogy most már szeretném az utamat. És akkor csak így ennyit mondtam a szűzanyának, hogy most már elegem van, nem bírom tovább, küld a férjemet. Jó volt, otthonos volt, nem gondolkodtam sokat rajta, hogy most itt hány üdvözlégyet kéne mondanom, egyszerűen csak sóhajként jött belőlem, mert így éreztem magam. És az volt a döbbenetes, hogy a családos tábor alatt volt egy olyan szent mise, ahol pont az elköteleződésről volt szó. A szerzetes és papi hivatásokért imádkoztunk, és gondoltam, hogy hát majd, ha én már nem lehetek szerzetes, akkor majd a fiam az hadd legyen pap. Nem is értem, miért nem akarják a szülők, hogy a gyerekük pap legyen. És ott abban a pillanatban jöttem rá, hogy Uram Jézus, hiába mondogatom neked, hogy mindenem a tiéd, hogyha nem nyitom meg a szívemben ezt a kérdést, hogy szerzetesség. Mert mindaddig a pillanatig, ha jött egy gondolat, majd ha szerzetes leszek, akkor ezt a rózsafűzért fogom imádkozni, majd ha szerzetes leszek, erről fogok írni, majd ha, és mindig így löktem el magamtól, hogy nem Uram, majd döntsd el te. És így szépen így megoldottam az életemet, hogy erről nekem nem kell gondolkodni, hát nyilván el sem tudom képzelni, hogy merre, mikor és hogyan. És ott abban a pillanatban ott megértettem, hogy tehát akkor igazából hazudok, ha azt mondom, hogy mindenem a tiéd, de ezt a részét a szívemnek nem merem megosztani veled. Hát akkor jött az a pillanat, hogy akkor nyissuk meg a szívemet. És akkor, ha szerzetesség, akkor legyen. Úgyhogy miután bocsánatot kértem így az Úr Jézustól, utána ez a dolog így elindult, hogy akkor menjünk, és úgy éreztem magam, mint aki egy fekete lyukba ugrik bele, mert ötletem nem volt, hogy ez hogy néz ki. Nyilván vonzott már korábban a Kármelnek a világa, tehát a Víjai Szent Teréznek nem csak a barátsága, hanem a lelkisége is elkísér, a szemlélődés utáni vágy, a tudni megállni és rácsodálkozni a dolgokra, ami az imádságnak is egy nagyon intenzív dimenziója, hogy az ember így megtapasztalja az Istennek a jelenlétét. De ezután indult el egy olyan intenzív keresés, ami ilyen csiki-csuki játék volt, hogy igen, nem, mi lesz, ha nem tudom, ezer kérdés. És itt volt egy nagyon sarkalatos pont, ugyanezen a nyáron, augusztusban, hittantábor volt, 0-24-ben a gyerekekkel, és megtapasztaltam egy olyan mennyország érzést, hogy reggel szentségimádással kezdhettem csendben ott az Úr Jézusnál, utána közös szentmise is a gyerekekkel a nap folyamán, de végig játék, akkor a zsiványokkal egy picit így megharcolni, hogy mi van, akkor hogy mindenki menjen időben enni, akkor aludni, és a többi. És nagyon boldog voltam így velük ott. És akkor fogalmazódott meg bennem nagyon intenzíven egy imádság alkalmával, megint szentségimádáson, hogy jó, Uram, én a tisztaságért és a fiatalokért szeretném szentelni az életemet. De még mindig azt éreztem, hogy ez nekem nem elég, mert mindannyian arra vagyunk hívva, hogy tiszta szívvel éljünk, bármilyen hivatás is legyen, és ez még mindig bármelyik hivatás lehet, és akkor föltettem a kérdést, hogy hogyan tovább. És akkor jött a gondolat, hogy szalézi nővérek, és ennyi. Az egészben az volt a döbbenet, hogy én nem tudtam, hogy léteznek a szalézi nővérek, és úgy voltam erre, hogy ez jó, ez eszembe jutott, majd elkeresek a neten. És nagyon viccesen hangzik, de tényleg így volt. És utána rákerestem a neten, és igenis léteznek szalézi nővérek. Tudtam, bocsánat, zárójelben, hogy szalézi testvérek léteznek, mert már mint mondtam, hogy Don Bosco iskolába jártam, ahova néha jöttek a szalézi testvérek. De ötletem sem volt, hogy léteznek nővérek is. És amikor megtaláltam, hogy van hivatás gondozó, vagy hivatás tisztázó lelki gyakorlat, zárójelben hivatás tisztázó lelki gyakorlat abban segít, hogy a kereső ember felfedezze, hogy mégis mi az Isten álma róla. Ez nem azt jelenti, hogy elmegyek és rögtön szerzetes leszek, mert annak semmi értelme nem lenne. Arról szól, hogy felfedezzem, hogy alapvetően én ki vagyok, milyen vágyak vannak bennem, és hogy utána mi lehet az Istennek a vágya velem, mert Isten boldoggá akar tenni. Ennyi az ő lényegi szándéka, mert szeret, és azt akarja, hogy boldog legyek. Na most ő készít mindenki számára egy utat, amit szabadon elfogadhatok, vagy sem. És én ezt meg akartam ismerni. A csodálatos az volt, hogy amikor én elmentem Pesside Kúti rendházunkba, akkor én már az első találkozás után éreztem belül, hogy én szalézi nővér leszek. Nyilván utána jött egy hosszú benső küzdelem, harc, az összes félelem, ami lehetséges előjött bennem, de sok segítséget is kaphattam, és utána nem sokkal megfogalmazódott a végső döntés számomra. Édesanyám nagyon sokat segített, mert ő volt, aki végül kimondta, hogy Hát de Zsófia, a szabad akaratodat nem hagyhatod az Istenre, neked kell dönteni. És ez akkora lendületet adott nekem, hogy ja, tehát, hogy mindig hárítottam, hogy majd Istenem, majd döntsd el te. Nehogy véletlenül rosszul döntsek. Mert olyan nehéz dönteni az életben. De édesanyámnak ez a mondata, ez tényleg sorsfordító volt, mert bátorságot kaptam ahhoz, hogy azt mondjam, hogy jó, én vágyom erre, úgy érzem, hogy a jó Istennek is ez a vágya velem, akkor csináljuk. És az volt a csodálatos, hogy az ott kimondott igen, az mind máig elkísér. Nem próbaidőre léptem be, hanem úgy, hogy akkor ezt csináljuk végig. És ahogy haladtam előre az úton, egyre inkább csak megerősödhettem abban, hogy igen, az Isten tényleg ide hív, nagyon konkrét, nagyon egyértelmű jelekkel jelezte, és folyamatosan visszacsatol, hogy merre van az irány. Szokták mondani, hogy a szerzetési hivatásnak vannak jelei, ezt az elején nem értettem, hogy ez mi, és ez hogy, és próbáltam foggatni a szerzeteseket, hogy ez mégis hogy van, hogy rájöjjek, hogy nekem amúgy nincs hivatásom. De felfedezhettem aztán később, hogy ez hogyan működik. És akkor így a jelre visszacsatolva, ugye minket szalézi nővéreket úgy is hívnak, hogy segítő Szűz Mária leányai. Említettem a kegyhelyet, hogy a Szűz anyához kiáltottam. Utólag tudtam meg, hogy ez a kegyhely a segítő Szűz Mária templom volt. Úgyhogy számomra akkor esett le, hogy a Szűz anyától ajándékba kaptam a hivatásomat, és Jézus kaptam ajándékba, hogy mellette köteleződjek el egész életemre.
Az nagyon megragadott, amit az édesanyád mondott, hogy a szabad akaratodat nem hagyhatod a jó Istenre. Én is úgy képzelem, hogy az a legjobb, hogyha az ember a teljes életét úgy átadja a jó Istennek, és az ő tenyerénre ül, és azt mondja, hogy akkor Istenem, tégy velem, amit akarsz. De ez jó gondolat, hogy igen, csak nekem meg kell hoznom azt a döntést mindig, hogy valóban ott legyek, és ne is jöjjek le róla, mindent át tudjak adni neki.
Hát meg újra. Azt hiszem, ez sok kicsi igenből összetett nagy igen, meg hát a jó Isten ismer bennünket, tehát tudja, hogy szükségünk van arra, hogy éreztesse a közelségét, hogy éreztesse azt, hogy velünk van, hogy erőt ad. Amikor nagyobb kihívás van, akkor elküldje a kellő embereket, akiken keresztül tud szólni, és meg is adja azokat a szükséges és kellő nehézségeket, amiben tudunk növekedni, és megengedi, hogy elessünk. Azt hiszem, hogy tényleg a mennyei atya a legnagyobb nevelő. Azt hiszem, a jó nevelő az engedi, hogy elessünk, mert igaz, hogy végig ott áll mellettünk, amikor el is esünk, és tartja a kezét, hogy belekapaszkodva fölálljunk, de nem csinálja meg helyettünk. És Isten, ha meg is engedi, a nehézséget meg az elesést ott van, hogy utána együtt álljunk föl, és sose hagy cserbe, és megengedi, hogy újra próbáljuk, ha elestünk, akkor fölálljunk, végtelen megbocsátásával vesz körül, és ezt mindenki felé akarja és vágya közvetíteni, hogy ne féljünk vele haladni az úton. Amikor meg nagyon nehéz, akkor úgyis a karjaiba vesz.
Van egy hatalmas erőd, igen, egy belső erőd, amit még szerintem a rádióhallgatóink is éreznek.
De ez nem az enyém, ha van.
Igen.
Ez az övé, Jézusé.
Igen, és hogy te ezt hogy szoktad, hogy lehet erősíteni? Ti nővérek, illetve a szalézi
rendben is meg. Hogy néz ki a lelkijegyzés? Hogy kézzelfogható legyen a lehetőség. Én azt hiszem, hogy az embernek a lelki élete, a keresztény lelki élete, az kapcsolat. Én nem azért lettem szerzetes, hogy vallásosabban éljem meg a vallás gyakorlataimat, hanem mert az Isten, a hit, az az Istennel való személyes kapcsolat, ami nem kér kevesebb energiát, mint bármelyik más élő személlyel való kapcsolat. Tehát ahogy a barátság, ahogy a párkapcsolat, ahogy a házasság, ahogy a gyerekekkel való kapcsolat időt és energiát kér és vágyik, ugyanígy az Istennel való kapcsolat is. Igazából az összes kihívás megtalálható az Istennel való kapcsolatban, mint ami a bármelyik emberi kapcsolatban, és azt hiszem, csak nem merjük kimondani. Az emberi kapcsolatokban elmerjük fogadni, előbb-utóbb, hogy van konfliktus. De az Istennel való kapcsolatban nem vállaljuk föl, hogy lehet konfliktus, pedig igenis lehet, és az Istennel is lehet haragudni. Remélem, ezzel senkit nem botránkoztatok meg. De lehet rá haragudni, a legfontosabb csak az, hogy ne engedjem el közbe a kezét, hogy beszéljük meg, hogy próbáljam meg, merjem kimondani. És tudom, hogy ez nem olyan, hogy rögtön fejes lehet ugrani, mint ahogy ha egy barátság fejlődését nézem, nem mondom el rögtön azt, ami nekem a legfontosabb. Ahhoz kell a bizalom, ahhoz kell egy befogadottság, elfogadottság érzés, hogy szeretve vagyok. És az Isten a legudvariasabb, a leggyöngédebb személy, aki persze tud végtelenül hatalmas is lenni, ha kell, és hallatja a hangját, de ő ott fog állni az ajtóban, és kopogtat mindvégig, amíg mi nem nyitunk ajtót. Ő nem fog ránk törni. Hát olyan tiszteletben tartja a szabad akaratunkat, hogy szokták mondani, hogy a szívünknek a kapuját csak belülről mi tudjuk kinyitni, és az Isten ott van és zörget, és ajánlja a szeretetét, az irgalmát, a barátságát, a megbocsátását, de erre csak mi magunk tudunk válaszolni. Na most ez a lelki edzés az lényegében erről szól, hogy hogyan ápolom ezt a személyes kapcsolatot az Istennel. Nyilván ehhez hozzátartoznak a közösségi imádságok is, tehát az imádság, mint olyan, ha lelki edzésről beszélek, akkor annak az egész fogalmát kéne talán újraértelmezni, hogy mégis ott mi történik? Tehát az imádság az nem más, mint tényleg párbeszéd, beszélgetés Istennel, beszélgetés, ahogy az ember előre halad, egyre jobban megtapasztalva valakivel, aki végtelenül szeret, aki feltétel nélkül szeret, aki előtt lehetek önmagam, aki annyira szeret, hogy a szeretete leolvasztja a maszkokat rólam, és onnantól kezdve lehetek teljesen én, ahol nem kell önvédelmi falakat húznom, ahol föltárhatom a sebeimet, ahol engedhetem, hogy ő azt érintse, és ő hozzányúljon, és gyógyítsa azokat. És ahogy az imádságban az ember egyre bátrabban mer oda helyezkedni, hogy igen, hiszem, hogy Istenem itt vagy, hogy jelen vagy, hogy szeretsz engem, akkor én itt szeretnék számodra is jelen lenni. Szeretném eléd hozni ezt, szeretném eléd hozni azt, az embereket, akik számomra fontosak. Talán egyszerűbb ezt az egészet úgy elkezdeni, mert nem egyszerű föltárni rögtön, hogy mi van belül. Csomószor lehet az, hogy kényelmetlen számomra az Isten előtt föltárni, hogy fúj, nekem ilyen sebeim vannak, vagy hogy itt nem jól éltem meg ebben a kapcsolatban, vagy igen, tudom, hogy ez itt egy elrontott lépés volt, és most ezt vállaljam föl, de mi van akkor, ha itt engem ő elítél, ha ellök, ha... És jönnek ugye elő azok az emberi tapasztalatok, amit az élet során kaptunk, mert az Istenről alkotott képünket azt első körben az emberi kapcsolódásainkból tudjuk vetíteni. Utána később, hogy az ember személyesen is megtapasztalja Isten jelenlétét, abból bontakozik ki, hogy ő valójában nagyon sokszor nem is olyan, mint aminek gondoljuk. És akkor oldódnak a félelmek, hogy elmerjek mondani neki olyat, ami fáj. Itt tud feloldódni esetleg egy-egy gát, hogy ja, a szentgyónás az nem arról szól, hogy akkor most elmondom a bűneimet csupán, és akkor lehet, hogy megítélnek vagy sem, hanem arról szól, hogy felismerem, hogy itt van valaki, aki végtelenül szeret, és csak be akar gyógyítani, és nyújtja az orvosságot, és csak annyi kell, hogy én elfogadjam. És itt ez már egy újabb dimenzió, hogy akkor hogyan van jelen az Isten? És azt hiszem, hogy itt egyébként Jézus személy az egyetlen, aki igazán tényleg útigazság életként tud vezetni bennünket, mert annyi mindent lehet hallani a világban. De Krisztus azzal, hogy eljött a világba, és elmondta, hogy hogyan szeret a mennyei atya, onnantól kezdve nekünk stabil útunk van felé. És ha az ő nyomába lépünk, hogy elfogadjuk az ő kinyújtott kezét, ami annyit mond mindenkinek, hogy gyere, kövess engem, szeretném a barátságomat neked adni, itt vagyok minden nap, hogy odaadjam magam neked, még hozzád képest is törékenyebb leszek, hogy az oltári szentségben kenyérként tápláljalak. Egy egészen más Isten arcot fog nyújtani, amiben azt hiszem egy idő után mi sem félünk törékenyek lenni, mert az ember végtelenül törékeny, rengeteg sebet hordoz szerintem mindenki, és onnantól kezdve, hogy az ember megérzi azt, hogy ezek a sebek nem elutasítottak, hanem végtelenül szeretettek annyira, hogy valaki meghalljon érte, akkor onnantól kezdve valahogy az ember bátrabban mer ezelé az Isten elé állni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk és megosztottad velünk az indulásod, az ide érkezésed és az azóta eltelt időszak történéseit, illetve ezeket a lelki gondolatokat épülésünkre szolgált.
Hálásan köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
Kedves hallgatóink! Meggyesi Zsófia szalézi nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hogy házamba térj. Egyetlen szót szólj, az nekem elég. Szolgád ma oly nagyon kér, adj szabadulást. Testem és lelkem téged vár. Gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus. Tegyen szabaddá a véred, fájó sebemet gyógyítsd. Ments meg, ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus. Tegyen szabaddá a véred, fájó sebemet gyógyítsd. Ments meg a lelkem, ruhádnak szélét érintem én. Élet és béke a sebem helyén. Tested és véred úgy kell a szabadulás. Tiéd a szívem, téged vár. Gyógyíts meg, szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd. Ments meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus. Tegyen szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd. Ments meg, mentsd meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus. Legyen szabaddá véred, fájó sebemet gyógyítsd. Mentsd meg a lelkem, könyörülj rajtam, Jézus. Legyen szabaddá.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,